Ma van a magyar fordítók és tolmácsolók napja, és ennek alkalmából itt van velünk a telefonvonalban Demény Péter, erdélyi magyar költő, író, szerkesztő és fordító is egyben. Jó reggelt, Péter, szeretettel köszöntünk!
Jó reggelt!
Jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat is!
Péter, a fordítás hozzád különösen közel áll. Hát főleg a románról magyarra, magyarról romára való fordítás nálad valahogy ugye ez a két nyelv összefolyik, és azt hiszem, hogy tudatosan történik ez, nem véletlen, hogy hozzád ez a nyelv olyan közel áll.
Így van, ez, nem is tudom, hogyha azt mondom, sors az olyan nagyképűen hozzik, de az biztos, hogy én készültem erre. Magyar-román szakon végeztem, beleástam magam a román irodalomba és a román kultúrába. Aztán, hát az már, arra már nem készültem, de úgy alakult az életem, hogy most 4 éve Bukarestben élek, sokkal inkább román környezetben, mint magyarban, tehát igen, nálam összefolyik, ahogy fogalmaztál.
Érzel-e olyasmit, most lehet, hogy ez ilyen túl patetikusan hangzik, de hogy érzed-e, hogy valamilyen módon egy hidat képezel közösségek között azáltal, ugye, hogy fordítasz?
Igen, érzem ezt, meg tapasztalom is, szóval úgy értem, hogy nem csak egy ilyen, ahogy fogalmaztál, patetikus dolog ez, hanem egészen gyakorlatias szempontot üldögélek néha román emberekkel, és akkor hát az ő fejükben is vannak ilyen címkék, vagy micsodák, hogy én biztos azt gondolom, amit ők gondolnak, hogy a magyarok gondolnak.
Ez nagyon jó.
És akkor ebből kialakul egy beszélgetés. Nem sértődöm meg, csak felhívom a figyelmüket, hogy ez nem mindig így van, meg nem minden magyarral így van, meg velem biztos, hogy nem így van. Hát ilyen erdélyi ügyek például, amikor Bukarestbe kerültem, a barátnő bemutatott embereknek, az egyik lány azt mondta, hogy hát neki semmi baj azzal, hogy a magyarok akarják Erdélyt. Hát, most, tehát ebben vagy benne lehet maradni, vagy el lehet kezdeni ottan lobogni, hogy igen, mert a magyarok, vagy nem tudom mi. Na és akkor én elmegyek egy másik irányba, és akkor hát eleinte csodálkozva néznek, aztán megszokják, hogy más is van, mint a címke, vagy mint a homlokzat, amit ők elvárnak, vagy bizonyos jelekből arra következtetnek, hogy minden magyar egyforma. Na, tehát ilyen értemben igen, híd vagyok. Én vagyok a láncid.
És nem csak a magyarokat mutatod meg a román közösségnek, hanem fordítva is. Mert hogy azért bennünk is élnek sztereotípiák, azt gondolom. Annak ellenére, hogy azt hiszem, hogy egy picit jobban ismerjük mi a románokat, mint a románok minket.
Hát igen, de igen, mert nekünk szükségünk van arra, hogy ismerjük a nyelvüket. Így emlékszem, hogy Dávid Gyula mondta egyszer, ez egy nagyon kifejező mondat volt, hogy Blágá és Gógá legalább tudták, hogy mit utálnak. Most ugye hát ez nem egy kedves kijelentés, de értettem, hogy mit mond, azt mondja, hogy mind a ketten tudtak magyarul. Na de ők se azért tudtak, mert olyan kedvesek voltak, vagy mert annyira akartak volna magyarul tudni, hanem azért, mert a monarchiában születtek, és bizonyos értelemben nem tehettek más. Jobban tudtak magyarul, mint ahogy mi jobban tudunk románul, mint fordítva, már mint ahány román és amennyire tud magyarul, de a címkék azok nehezen bonthatók le, még hát ezt a mai közéletben naponta tapasztaljuk, hogy a tények senkit nem érdekelnek. Hiába ismeri az ember a tényeket, a hitével marad, hogy így vagy úgy, most nem akarok szavakat mondani, mert akkor elmegyünk tényleg a politika irányába, de a meggyőződések számítanak, nem az, hogy mi hány információt birtokolunk.
Péter, mikor érezted úgy, hogy neked most másképpen is hídnak kell lenned, konkrétan ugye fordítani románból magyarra, magyarról románba, ra? Mikor érezted úgy, mikor jött veled egy olyan mű először szembe, amikor azt érezted, hogy na ezt le akarom fordítani?
Hát egészen korán történt, mármint nem gyerekkoromban, de egyetemista koromban ezeken a román irodalom történet órákon tanultuk Stefan Bernulescu-nak a könyvét, a Milliómos könyve címen jelent meg aztán sok év múlva. És ez annyira megragadott, már annak idején, ezt nem tudom, 93-ban lehetett, hogy aztán az egyik ilyen álmom az lett, hogy fordítsam le egyszer majd. És kivártam az alkalmat, addig nem hagytam magam, vagy nem mondtam le róla, amíg a Bukárt kiadónál aztán 2011-ben, ha jól emlékszem, meg nem jelent. Egyébként jelzi is a fordítás bonikeit, mert a könyvnek az a címe, hogy Cartia de la Metropolis, és ez az alcíme, hogy Cartia millionárului. Na de mit jelentett volna az a magyar közösségnek, hogy Metropolis könyve, aki nem olvasta a könyvet, annak semmit. Úgyhogy úgy döntöttünk a kiadóval egyetértésben, hogy legyen ez a címe, a Milliómos könyve, mert azt mindenki tudja, hogy mi az a Milliómos, és mindenki vágyik arra, hogy Milliómos legyen. Tehát ezt úgy be lehetett illeszteni a vágyak és az ismeretek közé. Aztán a Krónikánál már az egyetem után jóval 2000 körül indult a Krónika című napilap, és akkor ott volt egy Lengői című sorozatom, hogyha már ugye a hidakról van szó. Lengői című rovatom, Ágoston Hugóval írtuk egy darabig felváltva, aztán azt hiszem, hogy én egyedül, ami pont arra próbált figyelni, hogy a román kultúrában milyen érdekes folyamatok és jelenségek zajlanak. Akkor még Hugo élt Bukarestben, és én éltem Kolozsváron, azóta cseréltünk Hugo vásárhelyen él, én meg Bukarestben. Na de én Kolozsváron meg akárhol voltam az életemben, már pedig voltam egy pár helyen, mindenütt azt figyeltem, vagy azt is figyeltem, hogy a román kultúrában mi történik.
Egyébként, hogyha szembe jön veled egy mű, hogyan tud téged felszólítani fordításra? Vagy mi az, ami miatt úgy érzed, hogy na, ezt le kell fordítsam? Vagy egyáltalán, hogy jön ezt, te érzed ezt belső késztetésből, vagy valaki jön és azt mondja, hogy Péter, ezt le kellene fordítani?
Hát a fordítás az konkrét, vagy gyakorlatias dolog is, azzal arra is gondoltam, csak aztán túl hosszú lett volna a válasz, hogy szinkron tolmácsként is dolgoztam, dolgoztam olykor, ami egy egész más dolog, mint a műfordítás, de ugyanez, hogy két nyelv között egy instant hitat képezni, mert ugye ott ülnek a teremben, és várják a te fordításodat. Na és az a műfaj, az meg egész szép pénzzel is jár, tehát ennek már ilyen gyakorlati értelme van, nagyon keményen, hogy úgy mondjam, és nagyon jó lesően annak, aki megkapja majd azt az összeget. Olyan is volt, amikor megkértek, persze, Daniel Bernulescu, ez egy másik Bernulescu, nem rokonok, könyveit például így fordítottam felkérésre. Vagy Traján Stefnek volt egy prózai kötete, amelyben a Cigányi Ádát meséli el, ugye az egy ilyen szatirikus hőskötemény, és azt elmeséli fejezetekre bontva egyfajta ilyen beszélgetés formájában. Na és akkor Traján hívott fel, hogy nem fordítanám le, szerzett pénzt a fordításra a Váradi önkormányzattól, és megjelent a könyv. Tehát ez is van, éppen a milliómos könyvével is volt ez, hogy én indulatból, vagy lendületből, vagy érzékenységből, vagy azért, amit mondasz, hogy megszólít egy mű, hát egy verset, egy arcolatot, egy valamit, egy cikket lefordítok, de mégiscsak egy 300 oldalt nem fordít le az ember, csak úgy, mert
hát
mindannyian mindannyian tojásból sütjük a rántottát. Tehát ilyenek vannak, de én szeretem ezt a felét a fordításnak, vagy ennek a közvetítésnek ezt a részét, hogy vagy megragad engem egy Blágá vers, vagy egy Árgézi vers, vagy egy valamilyen vers, Johannes Pop vers, és azt lefordítom, vagy egy, mit tudom én, kinek a cikke, vagy pedig, hogy érzékeltessem a román közönséggel, hogy milyen egy Pilinszky vers. Tehát engem ez érdekel, egyszerűen érdekel ez a része, hogy tudod átadni úgy, hogy a másikat megragadt azzal, amit átadtál. Tegnap voltunk egy Fekete Tejt darabnak a bemutatóján, ez egy Elif Shafak regényből készült előadás, és ez egy török írónő, és a dramaturg az teleszórta a szöveget Hadzsival, meg Körtörökkúval, meg nem is tudom még mivel, és ugye Hadzsi olyan értelemben is jó ötlet, hogy az ő neve törökös eleve, és játszott is a Galatasarayban. Tehát az ember időnként ilyen mesterséges, vagy micsoda mazsolákkal is játszik, hogy annak a román közönségnek, ugye szeretjük azt mondani, hogy egy mű örökérvényű, meg mindenkihez szól, de valójában kevés olyan mű van, amelyik tényleg mindenféle módosítás nélkül mindenkihez szól. És tehát, hogy ilyenek vannak. Egy román fordítónő azt mesélte, hogy ha van egy ilyen mondóka a szövegben, az ugye angolul van, mert ő angolból fordít, akkor azt le kell fordítani arra, hogy ecpec kimehetsz, vagy hát a megfelelő román mondókára. Nem lehet úgy hagyni, hogy ahogy az az angol versike van.
Így van. Mi a legnehezebb szerinted egy fordításban? A pontosság, mert hogy ugye beszélünk éppen arról, hogy szó szerint fordítani nem lehet bizonyos dolgokat, kifejezéseket. Tehát a pontosság, az, hogy a hangulatot átadd, vagy hogy a kulturális hátteret is tud közvetíteni, hogyan olvad össze egy fordításban mindez?
Hát ez tényleg nagyon jó kérdés, és nagyon bonyolult válaszokra ad lehetőséget. Eszembe jut ez a, ugye ezt vagy mindenki ismeri, vagy elég sokan ismerhetik az Eminescu verset, hogy jó, jössze már. És akkor ugye az eredetiben az van, hogy de csinum vi. És volt olyan fordítás, amelyik pont azt fordította, miért nem jössz. De hát ez szó szerinti pontos, hű, stb. Fordítás, de hiányzik belőle az a vágy, amit a román szöveg kifejez, és akkor a Képes Géza fordítása, hogy ó, jössze már, ez nem pontos, meg nem hű abban az értelemben, hogy pont az, de pont az abban az értelemben, hogy a szavak azért nem különböznek annyira, de mégis átadja ezt a vágyat, ezt a sóhajt. Na most ez egy egyszerű dolog, mert mégiscsak egy vers. Azt szoktuk mondani, hogy verset nehezebb fordítani, mert ugye formát is kell fordítani időnként, nem csak, ha nem szabad vers, akkor formát is kell fordítani, de ha szabad vers, akkor meg feszültséget, szóval, hogy nem könnyű, de hát például 200 oldalon, hogy az ember mindig észrevegye, hogy mi az, amit egy másik kultúra nem úgy ért, ahogy az eredetiben van, vagy jobban értene, ha, mint ahogy mondtam ezt a példát, hogyha beteszem Hádzsit, akkor az a néző a színházban úgy megelevenedik, mert hozzá is szól az a Hádzsi, és persze a szerelem is szól, meg a szülés is szól, meg a gyerekek is szólnak, meg a Nobel-díj is szól, meg mit tudom én, mi van még a szövegben, de ez a Hádzsi, ez őt szólítja meg személyesen, nem általános emberi problémaként, hanem ez egy román ember, aki ottan focizott. Tehát, hogy meg sokunknak gyerekkori élménye, meg emléke ez a Hádzsi. Tehát, hogy ez egy nagyon finom híd, ez inkább a tojáshéjak hídja, hogyha már ide jutottunk, hogy az ember nehogy összetörje az eredetit, de ugyanakkor tegye érdekelté azt, akik számára készül, azokat, akiknek a számára készül az a fordítás.
Találkoztál-e olyan kifejezéssel, vagy kulturális jelenséggel, ami úgy azóta is megmaradt benned, hogy na ez egy kemény dió volt, és ezt nehéz átültetni a másik nyelvbe?
Hát nagyon gyakran találkozom ilyesmikkel, csak felidézni nehezebb most hirtelen, de igen. Tehát már egyszerűen az, hogy ez a magyar nyelv mennyire magányos a világon. A tegnap a barátnőm románul tanul egy ilyen applikációval, és a tegnap az előadás előtt kérdezőt, hogy miért hangzik úgy a kérdés, hogy hány dollárba kerül? Ez miféle kérdés? Miért nem elég az, hogy hány dollár? Ugye az is elég tulajdonképpen, hogyha már jobban tudsz magyarul, vagy ha el tudsz hagyni bizonyos formulákat, vagy megfogalmazásokat, de a kérdés akkor is fennáll. Vagy én meg azt szoktam kérdezni, hogy te... Ugye van egy macskánk. A cica az románul nőnemű. De a kandúr az már hinnemű. Akkor hogy beszéljek én a cicákról? Mikor csak úgy beszélek a cicákról, akkor ő egy jél vagy egy já? És hogyan ragozom vagy hogyan illesztem hozzá a mellékneveket, mert ugye nem mindegy, hogy frumos vagy frumos. Tehát azért jutott ez hirtelen eszembe, mert ez nem is olyan bonyolult, vagy nem is tudom milyen mély filozófiai probléma, hanem ez egy mindennapi probléma mind a kettő, hogy hogyan működik egy nyelv. Mit nem ért a másik abból a nyelvből, és akkor hogyan fordítsam le én ezt az egyszerű dolgot, hogy hány dollárba kerül, ott ültem megmerevedve, mint egy márvány több, és nem tudtam, hogy magyarázzam el neki, hogy miért így. Mert te nem gondolkozol a te nyelveden, mert használod a te nyelvedet. Tehát, és hogyha nem vagy egy nagyon racionális alkat, mint ahogy ő sokkal racionálisabb, mint én, de én meg nem vagyok racionális, akkor meg nem is tudom ezt elmagyarázni hirtelen, hogy mi ennek a kérdésnek a logikája? Pedig hát ez nem egy ontológiai vagy gnoszeológiai probléma, hanem egyszerűen egy mindennapi kérdés. Hány lejbe kerül? Hány dollárba kerül?
Igen, számunkra miért evidencia.
Miért teszed oda azt a ragot? Isten tudja, miért teszed oda. Ilyenkor szinte haragszol, hogy mit művelnek ezek a magyarok.
Egyébként érzed-e különbségét annak, hogyha magyarról romára, vagy romáról magyarra fordítasz? Melyik a könnyebb, melyik a nehezebb?
Hát a magyarra fordítani könnyebb, mert hát azért akármilyen híd vagyok, azért a az egyik partom az erősebb, vagy jobban megkapaszkodnak ott a híd lábai. Tehát ez egy ilyen probléma, mint amit Kosztolány ír, hogy a tej az velem egyidős, minden más megfelelője az fiatalabb nálam. Tehát, hogy a milk, azt csak 10 éves koromban tanultam. Uh-huh. A nem tudom mit, azt meg csak 12 éves koromban. Tehát az, hogy velem egyidősek a magyar nyelv szava és az egész magyar kultúra, az tulajdonképpen én vagyok. El sem tudom választani magamtól. Tehát magyarra fordítanom, nem követel meg annyi gondolkodást és annyi jövésmenést, mint hogy romára fordítsak.
Különben Péter, szerinted mennyire láthatatlan a jó fordító? Vagy hogyha mondjuk valaki több művet lefordít egy bizonyos nyelvre, lehet esetleg, vagy megengedett, egyáltalán belefér az, hogy egy picit az a fordító is benne legyen? Abban
szerintem
a műben,
mindenképpen amit... benne van, csak igen, ez a kérdés, hogy mennyire látható. Időnként muszáj láthatóvá válnia, mert különben nem tudja megoldani, tudná megoldani a feladatát. Időnként pedig olyan szépen megy, mint a Szabó Lőrinc a Shakespeare szonettekben, vagy Faludi a Villonokban. Na de hát az is egy vitát generált. Ugye a franciául tudó barátaim mindig elmondták, és elég nagy legyintések követette, mondták el, hogy hát azok a falubi fordítások nem olyanok, mint az eredeti. Uh-huh. Tehát van itt egy olyan probléma is, hogy mit érzel te, aki nem tudod azt, nem ismered azt a nyelvet, mit érzel hitelesnek magyarul, mert a magyart azt tudod ellenőrizni, uh-huh. Te magyar vagy, és a faludi féle villonok azok pont olyan bohémek és gazemberek és vagányak és nem tudom milyenek, mint amilyennek villont képzelem én. De aki meg tud franciául és járatos a francia kultúrában, az meg azt mondja, hogy ezek pontatlanok. Na hát ugye ez is kérdés, hogy akkor mi a minőségi ellenőrzése, vagy ennek akármilyen fordításnak, mert hiába tudnak hárman franciául, hogyha 33-nak jó az a fordítás.
Igen.
Nem olyan emberekről beszélünk, akik nem értik a verset, vagy nem tudják, Nyilván. Hogy mi az, hogy irodalom. Na, tehát ugyanakkor az is egy kérdés, egy fordításban azt olvassa az ember, hogy nem tudom, magyarul megmondva.
Aha.
Vagy ha már magyarul beszélünk, vagy beszéljünk magyarul. Na de az az illető, az mit tudom én, spanyolul írta, mert nem gondolhatott arra, hogy beszéljünk magyarul. Egyszer sétáltunk Kányádi Andrissal Pesten, és megláttunk egy plakátot, már nem emlékszem milyen, de az biztos, hogy idegen nyelvű filmrendező filme, a Semmi Ádán. Hát ez egy József Attila sor, biztos, hogy ugye mondta is Andris vitte előtte, hogy nagy József Attila rajongó ez a Csármus, vagy itt tudom én ki volt az. Tehát nyilván nem lehetett az. Szóval ezek olyan jópofa dolgok. Én ilyen, hogyha megint egy picit nagyképűen fogalmaznék, akkor ilyen Nádasdy típusú ember vagyok, tehát azt képzelem, hogy hagyni kell úgy, ahogy jó, de nem ebben az abszolút értelemben, hogy ahogy az irodalmároknak jó, uh-huh. hanem ahogy működik a világban. Úgy. Ugye Nádasdyt is sok vád éri, hogy miért fordította újra Shakespeare-t, miért fordította újra Dantét, miért. És akkor elmagyarázza, hogy azért, mert a Shakespeare fordítók nagy magyar írók voltak, de semmi közük nem volt a színpadhoz. Uh-huh. Márpedig Shakespeare színpadra írta a műveit. én is azt gondolom, hogy persze ezen megakadhat a szemünk, hogy beszéljünk magyarul, de végül is a fordító az ott kínlódik, azon kínlódik, hogy friss maradjon a szöveg, és személyes maradjon a felé, aki felé szól.
Meg hogy a hangulatát is át tudja hozni.
Igen, igen.
Péter, mit gondolsz?
Hát ebbe beleférnek hibák, vagy olyasmik, amikről...
Hát hibák, ez most hibák. Kérdés, hogy hiba vagy nem, pontosan ezt igen, akartam igen, mondani. Igen. Egyébként Péter, mit gondolsz a gépi fordításról, illetve a mesterséges intelligencia szerepéről? Segít, vagy inkább veszélyezteti a fordítók munkáját?
Hát segít, ahhoz kétség sem fér, csak mert sokkal gyorsabb, és ugye az egész emberi tudás bizonyos értelemben ott van a fejében, mászkál a különféle linkek és hordozók, és nem tudom mik között, és mindent összeszed, és egy oldalt egy másodperc alatt, vagy nem néztem én meg, hogy pontosan mennyi idő alatt, de hát villámgyorsan lefordít. De ez az emberi tudás hiányzik belőle, amit mondtam az előbb, hogyha ott van egy angol mondóka, akkor azt nem fordíthatom le szó szerint, hanem úgy kell lefordítanom, sőt, nem is kell lefordítanom, hanem meg kell találnom a megfelelőjét, tehát mármint a kulturális megfelelőjét, nem a nyelvi megfelelőjét. Tehát, hogy most ez az a mondóka, hogy ecpec kimehetsz, vagy az, hogy ekebekebék a töke, vagy mire játszanak itt a gyerekek. És vagy ezt se tudta volna megoldani, hogy ó, jössze már. Mert neki biztos, hogy elég lett volna az, hogy miért nem jössz. Hát ez pontosan az, amit Eminescu mondott, illetve nem pontosan az, de legközelebb áll ahhoz, és nyelvileg rendben van. Tehát ő még bizonyos döntéseket, hát, vagy hogy nevezze,
igen, de vannak dolgok, amiket le se tudunk fordítani, mert hogy miért nem jössz, de az Eminescu féle változatban ugye van egy ilyen, hogy de c'è no mi, vi, az a kis mi, hogy igen, miért nem igen, jössz igen. nekem, vagy tehát hogyha nagyon szó igen, szerint igen, akarjuk, igen, akkor még igen, igen. a miért nem jössz sem pontos, ugye. Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet úgy lefordítani, mert semmi igen. értelme nincs a másik nyelvben.
Ezeket a rossz alternatívákat ez a mesterséges valami, ez nem látja.
És kell
csak azt látja, hogy az, hogy ha van alternatíva, akkor az már jó.
A mienség is azért nagyon fontos. Azt gondolom, hogy nagyon sok szakmánál fennáll az, hogy veszélyezteti az emberek munkáját. Én azt gondolom, hogy a fordító munkáját, jó, mondjuk, hogyha egy tolmács csolásról van szó, mondjuk akár nem is tudom eseményeken fordítani, akkor még be lehet vetni a mesterséges intelligenciát. Itt is annak kockázatával, hogy nem biztos, hogy jelentéshű lesz a lefordított szöveg, de azt hiszem, hogy irodalmi műveknél egyáltalán nem kell féljenek a fordítók attól, hogy esetleg a mesterséges intelligencia átveszi a helyüket?
Hát a tavaly részt vettem Kisinyóban egy könyvvásáron, és volt egy nagy kerekasztal, és a tolmács mindig úgy fordította a könyvvásárokat, hogy jár már vacsedekör. Holott az románul úgy van, hogy törgurj, vagy... Tehát, hogy és ott nevettünk ki rossz indulatúan és felháborodva, ki felszabadultan. Tehát, hogy a szinkrontolmácsnak is jó, ha van egyfajta kultúrája. És hogy akkor ne szó szerint fordítson, mert akkor ilyen vihogásokban megy át az irodalmi est.
Hát Péter, mi jó munkát kívánunk neked a továbbiakban is, és várjuk az újabb fordításokat is, mert hogy ugye mi tudunk románul, viszont most az erdélyi magyarokra gondolunk, viszont azért mégiscsak más anyanyelvünkön olvasni egy irodalmi művet, mint románul, és ahogy az korábban említettük, egy picit benne van a fordító is abban a munkában, úgyhogy jó olvasni a fordításokat, várjuk a további munkáidat, és köszönjük szépen, hogy hidat építesz itt Erdélyben két nemzet között. Hát a Magyar Fordítók és Tolmácsolók napja van ma, úgyhogy ennek alkalmából beszélgettünk Demény Péter erdélyi magyar költővel, íróval, szerkesztővel és fordítóval. Péter, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és további jó munkát kívánunk neked.
Én is